Kedves testvérek, ezeknek a konferencia beszédeknek ezt a furcsa címet adtam, Isten szeretetének mechanizmusa. Jól értsük, a szeretetben nincs mechanizmus. Azt szerettem volna kifejezni, hogy Istennek az a végtelen szeretete, akkor ömlik az emberbe, akkor indul működésbe, amikor az ember teljesen üres. Amikor nincs más Istene, csak az az egyetlen. Se saját maga, se mások, se a dolgok. Ezt nevezi az Új Szövetség tiszta szívűségnek. Nincs bálvány benne, nem bálványozik semmit. Ekkor ez az isteni szeretet, lehet, hogy a halálunk pillanatában, lehet, hogy életünk egy kivételes pillanatában azért belénk ömlik, azért megérezzük. Egészen biztos. Testvérek, ezen a ponton lehet elfogadni a keresztény hit teljességét. Mert a keresztény hit, az hit ebben a szeretetben. És egyben remény is. A szeretet ünnepére készülve, újra átgondoljuk most a három isteni erényt, amely nem is erény, hanem olyan valóság, amely Istennel egyesít. Szeretet, hit, remény. Tudatosan mondtam így felforgatva ezeket az erényeket, mert a keresztény hit a maga kiteljesedésében nem más, mint hit ebben a szeretetben. Ahogy Szent János első levelében írja, aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban Isten él, és ő Istenben. Ez is egy csodálatos mondat. Ha Jézus a második isteni személy, aki ember lett, már pedig az, akkor az, hogy én hiszek benne, hogy elfogadom, az egy ontológiai folyamat, egy létbeli folyamatot indít el. Már az is, hogyha egyik ember valóban szereti a másikat, megszületik a mi, amely se nem én, se nem ő. Aki Jézusban hisz, abba beleömlik az isteni természet. Ez a keresztség. Tehát abban Isten él, és Isten ő benne. És így folytatja János, megismertük a szeretetet, testvérek, ismétlem, ezt a szeretetet, és hittünk benne. Testvérek, a Szentírásnak ez is az egyik csúcspontja. Ő ott állt a kereszt alatt. Megismertük a szeretetet, és hittünk benne. Látta, amikor zárt ajtók mellett megjelenve megmutatta a sebeit, és azt mondta, ne féljetek. Megismertük a szeretetet, és hittünk benne. Testvérek, de milyen az Isten szeretete, amely Jézus Krisztusban föltárult? Isten fölrepítette saját magát, és megmutatta a szívét. Az, hogy ő szent háromság. Az, hogy Isten nem magányos valaki. Ismétlen testvérek, ha egy személy lenne az Isten, az lenne az isteni pokol. Hogy lehet valaki egyedül? Iszonyatos. Nem várjuk meg az utolsó vacsorán Jézus szavait. Nem az a problémája az emberiségnek, hogy létezik-e az Isten, hanem hogy milyen. És ha ezt a kinyilatkoztatást nem kapja meg, akkor mindig tagadhatja. Mert akármilyen Isten ne legyen. Csak az legyen, aki maga a szeretet. Milyen az isteni szeretet? Testvérek, ingyenes. De nem csak ingyenes, hanem azt mondja gondos Grünhut, alaptalan szeretet. Nincs alapja. A mi szeretetünk ott kezdődik, hát legalábbis a szerelembe, barátságba, hogy olyan értékes az a másik. Tehát ráfigyelünk az értékeire, majd aztán fel kell, hogy növekedjen ez a szeretet ahhoz, hogy ő maga a fontos, nem a tulajdonságai. Bár az emberi szeretetben, ezért emeltem ki a múlt vasárnapokban is, tavaly is, van egyfajta szeretet, amely mindjárt a szeretet csúcspontja. Egy egészséges asszony, akinek a méhében kezd élni a gyermek. Hát nem tudja, hogy milyen lesz. Milyen túl őt szereti. Tehát azért az ember Isten képmása. Isten nem a tulajdonságaidért szeret téged. Szabaduljál fel, testvér. Isten nem kápráztatja el egy Liszt Ferenc a tehetségével, meg egy Kodály Zoltán. Azt azért kapták, hogy nekünk komponáljanak, meg zongorázzon. Nekünk. Isten nem kápráztatja el, hogy valaki milyen zseni, és felfedez valamit, Nobel-díja jutalmazzák, orvostudományba, bárhol. Hát ez nem kápráztatja el, tessék elhinni. Abszolút közömbös neki, hogy milyen vagy. Akkor mit szeret benned? Azt a csupasz, mezítelen ént. Ez hihetetlen. Ki kell mondani, hogy isteni szeretet az alaptalan szeretet. Az Úr Jézus utal erre, amikor mondja azt, hogy így tetszett neked, atyám, pont. Nincs magyarázat. Hogy meggyógyulna a világ, ha ezt elhinné, ha hinne a szeretetbe, elhinné. Hát erre vagyunk beállítva, ez nem idegen az embertől, mert a magzat ebben él, és a kisgyermek ezt várja, és a szerelmes is, és a házastárs is. Hiszen azokért a tulajdonságokért szereted, ami ez rendben van, de már is megromlott a szerelem. A barátság, a testvéri szeretet miért? Mert azok a tulajdonságok mások tulajdonsága is lehet. Kicserélhető, el is veszítheti. Testvérek, ez egy olyan bizonyosság a kereszténység mellett, amely sziklaszirán, nincs több igazság. És ez az embernek a szívébe benne van, belegyökerezik. Légy szíves, ma éjszaka, holnap, a héten végig, ezt gondold végig. Egyetlen vallás és filozófia sem foglalkozik ezzel. Nem tud foglalkozni. Csak a kinyilatkoztatott hit. Alaptalan szeretet. És testvérek, teremtő szeretet. Milyen jó, hogyha kibudjanik belőlünk valami tévedés, hogy lehessen rá válaszolni. Ragyog arccal sok felé tartottam lelki gyakorlatot, egy hívő férfi ember jön hozzám, és mondja, hogy hát atya, azért vigyázzunk, Isten nem a semmiből teremtett, hanem önmagából. Mondom, ho-ho, nem. Tehát az azt jelenteni, hogy panteizmus. Akkor azt jelenti, hogy az Isten önmagából részeket bocsátott ki, végül megkeményedett, és ez az anyag. Nincs. A semmiből. Hogy a semmiből lehet valami, ez nem logikátlanság, hanem tehetetlenség. Ez az isteni mindenhatóság. És az egész világ mindenséget csak azért teremtette az anyagot, hogy benne a legkisebb, ő rá még képes lényt megteremtse az ember. Teremtő szeretet. Egyébként a szeretet el is éri a teremtést. Eléri. József Piepertől tanultuk ezt a csodálatos mondást. Nem elég az, hogy jó, hogy ilyen vagy, hanem jó, hogy vagy. És Isten is ezt kéri tőlem. Akarod, hogy legyek? Ezért Isten bujkál előlünk, és olyan, mintha nem lenne. Igaz, hogy én nem tudok teremteni, de az én szeretetem a Szentlélek által az isteni lét mélységeit eléri, mert a Szentlélek ott van. Viszonozni tudom Istennek a szeretetét. És hát a mások iránti szeretetnek is ide kell fölfejlődni, ezért testvérek, az egész kereszténységben az erkölcsöt felszippantja a dogmatika. Az, hogy kicsoda Krisztus, vagy abból lehet levezetni. Ezért mondja Pál, hogy a szeretet parancsával van összefoglalva mind a 10 parancsolat. A szeretet nem öl, a szeretet nem paráználkodik, a szeretet nem hazudik, a szeretet nem kívánja másét, a szeretet nem esküdözik hiába, és a szeretet nem lopja meg a másikat. A szeretet az csak szeret. Testvérek, sokat beszélünk a szeretettel, de nem jól, és még mindig nem eleget. Testvérek, hát ilyen az Isten szeretete. És a keresztény az, aki ebben a szeretetben hisz. Hittünk a szeretetben. Ez a teljes keresztény hit. Persze vannak a keresztény hitnek történelmi és hitvédelmi alapjai. Például a názáreti Jézus, ez a zsidó ember, élt. Csodákat művelt, azért lett híres ember. Egyetlen mondani valója van, hogy vele elérkezett az Isten országa. A mennyek királysága, az Isten királysága. Ellenzői, akik féltették lelki presztízsüket a nép előtt, az írástudók és farizeusok egy része, ezt félremagyarázta, hogy ezt úgy lehet beadni a római hatóságnak, hogy királyságra pályázott. Az pedig halálbüntetéssel jár. Nagyon jól tudták, hogy nem fegyverkezett. Pilátus is tudta. Ezért kivégezték. És az utolsó óráiban azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. Kiknek? A kivégzőiknek. Értetek és sokakért. Hogy azokat megmentse, mert azok most egy megmenthetetlen állapotba kerültek. És Jézus belülről átalakítja az ő kivégzését, ezt a véres, brutális kivégzést, rettenetes a keresztre feszítés. Még a harmadik században is káromkodó szó a krux, a kereszt. És Jézus ezt átalakítja a bocsánat szentségévé. Atyám, azt kérem, én ezeket a bűnöket magamra véve, nekem bocsáss meg. És az egész emberiségnek készen van a bocsánat. Igen, ez is még a történelemben elhangzó szó. Még az ő dicsőséges föltámadását is meg tudja érinteni a hitvédelem, az értelem. Sokszor elmondtam is, még el fogom mondani. A zsidók abban a korban nagyon várták az eljövendő dávidi uralkodót, a királyt, aki alatt majd minden jó lesz. A szamariai asszony mondja, eljön a messiás, mindent a tudtunkra ad. Ha eljön a messiás, megváltozik az világnak ez a rettenetes állapota. És mindenki várta, hiszen a próféta megjövendölte, hogy Dávidnak lesz egy utódja, akinek királysága nem fog elmúlni. És az angyal ezt mondja Máriának, országának nem lesz vége. Tehát a messiás az, aki örökké uralkodik. De ha kivégezték, akkor hogy uralkodhat? Testvérek, csak a zsidó érti ezt meg, vagy nem akarja megérteni. Vagy nem kapott hozzá kegyelmet, a korabeli zsidó. Tudjuk, az apostoloknak az a tény, hogy Jézus meghalt, be van fejezve, nem ő volt a messiás. Mert hogyan uralkodik a sírból, ahol a rothadás vár rá. Vége az uralomnak. Ugyanakkor halottakat támasztott fel, tehát az apostolokban egy iszonyatos ütközés van. És harmadnapra előállnak azzal, hogy láttuk, él, és ő a messiás. Ezt egy zsidó nem találja ki. Ebben nincs érdeke. Hát gondolkodjunk. Ezt a pogányok ehhez nem értenek. Itt budjant ki a hit, és ezt tudják átadni a pogány népeknek majd. Tehát akkor azt jelenti, hogy a halál felett is uralkodik. Akkor azt jelenti, hogy a szeretet örökké való. Ahogy Szent Pál majd írja. Testvérek, de ha mindezt elfogadtam, hogy kicsoda a názáreti Jézus, meghalt és föltámadt, még akkor sem vagyok a keresztény hitnek a teljességének a birtokában, ha nem tapasztalom meg, ha nem fogadom el, hogy személyesen, engem, minden alap nélkül, teljes istenségével ingyenesen szeret. Hittünk a szeretetben. Ha idáig nem jutunk el, a keresztény hit nagyon sebzett lesz, bármikor összedőlhet. Bármikor összedőlhet. A Krisztus ugye lelki családdal kapcsolatban vagyok, nagyszerű társaság, és egy igen jó kis olvasmányt küldtek karácsonyra, és abban 16. Benedek egy cikkét, előadását idézik, amelyet József Ratzingerként még 1958-ban tartott. Ezt írja. A vallási statisztika szerint a régi Európa még mindig majdnem teljesen keresztény földrész. Hát ma már nem. De alig van olyan másik földrész, ahol mindenki olyan pontosan tudja, mint itt, hogy a statisztika megtévesztő lehet. Ez a kereszténynek nevezett Európa kerek 400 éve, reneszánsz óta, egy új pogányság szülőhelye lett, mely magában az egyház szívében is feltartózhatatlanul növekszik, és annak belülről való romlásával fenyeget. Az újkori egyház képének megjelenését lényegében az határozza meg, hogy egészen újfajta módon pogányok egyházává lett, illetve egyre inkább azzá válik. Itt Szent Atya arra utal, hogy az ókorban, mikor terjedt a hit, akkor ugye volt Izraelből alakult egyház, és volt a pogányok egyháza. Hát persze ez egy egyetlen egyház volt. Itt viszont más értelmet nyer az, hogy az egyházban pogányok vannak. Igen, manapság a pogányság ül magában az egyházban, és épp ez jellemző mind napjaink egyházára, mind az új pogányságra, hogy egy egyházon belül pogányságról van szó, és egy olyan egyházról, melynek szívében a pogányság uralkodik. És akkor most mi lesz? Hát nagyon jól tudja József Ratzinger, ami drága szentatyánk, nyugdíjas szentatyánk, hogy az egyház időnként összeomlik. De marad a kevesek egyház, a szentek. Kik azok? Nem azt jelenti, hogy már nincs hibájuk, és hogy nincsenek bűneik, akik hisznek a szeretetben. A szent és boldoggá avatottak, és a szent és boldoggá nem avatottak, a között ott lehet a te nagyapád meg öreganyád. Ezekben egészen törhetetlenül él az egyház. A többi viszont nagy garral összedől, templomokat adnak el nyugaton, üresek a rendházak, ne sírjunk. Ez az megroppanás kell. Csak arra vigyázzunk, hogy az a kisebbség, amelyik hisz a szeretetben, annak ne szálljon a fejébe a dicsőség. Ne váljon ki az egyházból, mint annyiszor a katárok meg a többiek, hogy ők aztán egy tiszta egyházat alapítanak, és nagyon elpiszkosodtak. Mert az egyház az nem ideális társaság, hanem az az egész emberiségnek egy olyan műhelye, ahol meg kell tanulni szeretni. Nem ideális társaság. És testvéreim, az egyházban minden összedőlhet, ami nem erre a hitre épül, hogy hittünk a szeretetben, és reméltünk, ez azt jelenti. Krisztus bebizonyította Isten szeretetét a kereszten, pedig pontosan a szeretetet nem lehet bebizonyítani. Arról csak jeleket adunk. De ő olyan jelet adott, amely föltámadásával bizonyíték lett. Ezért a kereszt jele a legszentebb jel. Felragyogott a kereszten az igazság. A szépség az igazság ragyogása, nem szépelgés. A művészetnek teljesen perverz iránya, ahol állandóan újat akarnak alkotni, valami művészeten kívüli nagyot, hogy megdöbbentsék a környezetet, hogy olyan csináljon, olyan képet vessen, amit még senki, ez művészeten kívüli cél. Tehetségek pervertálják a művészeteket minden ágában. A nagy művész ilyenekkel nem törődik. A nagy művész művében nem a szépség, hanem az igazság ragyog fel. Különösen Bach zenéjében látom ezt. És mivel én vagyok zenetudós, nagyon kérek egy zenetudós, hogy igazolja ezt már nekem. azt, hogy Bachnak van egy dallam, egy koráldallam mondjuk, és arra ír variációkat, de ezt a variációt nem ő nyújkál bele, az egy program, ami lefut. Majdnem minden érzelem nélkül. Egy program, ami lefut. Nem lehet másképp megírni, ha meghallgattad. Azt nem. És amikor Kurtágy, hogy azt mondta egy zongora órán, egy nagyon jó zongorázó tanítványának gondolom, hogy ezt nem lehet megúszni szépséggel. Mit? A művészetet. Az igazság felragyogása. Nem pedig a polgár pukkasztása. Botrányba fulladt madács tragédiák. Gyalázat. Tehetségtelenség. Egy rendezőnek el kell tűnnie. Mint ahogy magának az alkotónak is. Egyszerűen az alkotás megszületik. A szépség, az igazság ragyogása is, ami még ehhez hozzáadódik, hogy a legnagyobb csúnyaság, a gyalázat, a lemesztelenített Krisztus, a vonagló test, az a rettenetes vér, ami ömlik. Ez a szépség, mert az igazság felragyogott benne. Te nem gondoltál azon el, főleg katolikus és ortodox szemek, hogy tetszhet nekünk egy feszület? Hát nem az a legszebb. Hát nem furcsa ez. Mert hittel nézzük. Ott Isten igazság, ó szép Jézus, majd énekeljük. Milyen szép ez a megszólítás. Igen, testvéreim, a kereszten felragyogott az igazság, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Testvérek, ebbe a szeretetbe vetett hit maga a kereszténység maximuma, ami nem ezen belül van, vagy nem ide tart, mert lehetünk gyarlók is, de nem ide tart, hanem valahova máshova, az pusztulása van ítélve. Egy kispap, aki karrierista. Egy szerzetes, akit nem ez lelkesít. Egy keresztény házasság, amely nem tudja, hogy ide kell felnőnie. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fiaban, Isten él, és Isten ő benne, és ő Istenben. Megismertük a szeretetet, és hittünk benne. Na most ez a hit, ez nyilván egyben remény is. Mert a szeretetben nem lehet olyan tisztán hinni, hogy létezik, hanem az megérint engem. Pontosan akkor ismerem meg, ha megérint. És ha megérint, akkor abba kapaszkodok. És akkor, ha ez a végtelen szeretet megérint, akkor azt is felfedezem, amit már az ókori filozófusok mondtak, talán Arisztotelész is, hogy a létezés jó. Hát bocsánat, nem jó. Hát annyi a szenvedés, de mégis jó. De mikor látjuk ezt meg? Most másképp idézem Moritz Zundel, filozófus, papfilozófus, svájci atya, 70-es években halt meg, aki elmesélte, hogy milyen hatással volt rá egy asszonynak az élete, aki talán az ő gyónó gyermeke is volt, aki az 1800-as évek végén született árva. Árvaházba nevelkedett porosz módszer szerint. Azért kaptak fenyítést, és ezt a szót soha nem hallotta, hogy szeretlek. Életébe soha. 18 éves lesz, elmegy egy kalapkészítő üzembe, ott megismeri őt egy fiatalember, megszereti, és azt mondja neki, hogy szeretlek. Azt mondja, atya, nem tudja elképzelni, hogy én mit éreztem. Az egész világ, én ezt soha nem hallottam. Soha. Ő katolikus volt, belemegy ebbe a házasságba, persze kiderül pár hónapon belül, hogy a fiatalember súlyos alkoholista. És akkor most mi lesz? Elválás nincs, ilyen nincs. És akkor rátalál a szent áldozásra. Felfedezi, hogy a forrás az Krisztus. Naponta elmélkedik, áttüzesedik a lelke, és bírja viselni ezt a férfit. Az pedig irigy arra, hogy ezt szereti Krisztust. féltékeny rá. Egy fiúk születik, azt eltiltja, hogy nem nevelheted, nem keresztelheted meg. És hát a saját képére neveli, meghal a férj, és ez a fiú az apja életformát folytatja, nagy körutak után, hónapok után, évek után visszatér, lerongyolódva, büdösen, betegen, az anyja kifizeti az adósságokat, lemosdatja, egy szót nem szól neki, és ez így megy évtizedeken keresztül. 31 néhány éves, amikor tüdővészbe hazaér, kórházak nem fogadják be, az anyja ápolja. És egyszer elmondja az barátjának, hogy én most meg akarok keresztelkedni, mert én az anyám istenébe hiszek. Sivatját, Szundel atyát, aki megkereszteli, első áldozó is lesz, és azt mondja, anyám, ha te egy szót szóltál volna róla, én soha nem keresztelkedtem volna meg. És amikor eltemették ezt a fiút, azt mondja a Szundel atya, asszonyom, hát érdemes volt egyáltalán a gyereknek megszület. Hogy mondhatott ilyen, atya? Ez volt az életem értelme, öröme. De most nem ezért idéztem, hanem azért, hogy át tudjuk élni, ahogyan ez a 18 éves lány azt mondja, hogy először hallottam azt, hogy szeretlek, hogy minden ragyogott. Szent Pál először hallja azt a Damaszkuszi úton, választott edényem vagy, hiába rúdalózzol, szeretlek. És ezért mondja, hogy az életem Krisztus, és meghalnom nyereség. Csak ebben az élményben, ebben az eseményben látjuk azt, hogy maga a létezés jó. Aki egy ilyen állapotban van, annak te hiába mondod, hogy de mennyi szenvedés van, és hogy meghalunk, és hogy mi lesz velünk. Ezek nem kérdések. Most igenis látja a létezésnek azt a jóságát, amit Isten a hetedik napon látott, és úgy maradt volna, ha el nem szakadunk tőle. De hát, reális ez a látás, hogy jó a létezés. Hiszen annyi szenvedés van. Sokan azzal vádolják Istent, hogy hogy engedheti meg ezt a sok szenvedést. Igen, de a szenvedések nagy részét azok az emberek okozzák, akik nem tapasztalták meg Isten szeretetét. Például egyes amerikai börtönökbe, ahol az inkvizícióban soha olyan kínvallatás nem volt, ami ott megy és ment, és már készek a jogi védekezéssel, hogy nem is lehet őket majd számon kérni. Egyébként az egyház soha senkit se kínzott meg. A civil hatóság volt. Akkor is gyalázat. De nekünk van bőr a képünkön. Az inkvizíciót emlegetni? A legmodernebb pszichológiai kínzásokkal élve eltemetik napokra. Ezt az Isten teszi? Persze az az ember teszi, aki nem tapasztalta meg Isten szeretetét, de mondhatnánk, hogy van olyan szenvedés is, amelyet nem a gonosz emberek okoznak. Például egy kisfiúnak a halála. Érdekes. Ennek a kisfiúnak az apja viszont úgy nyilatkozott, 10 éves. Ünnepelték talán a születésnapját. Csókai András professzor kisfia. Azért mondhatom, mert feltette az internetre. Kimegy a kertbe, és rosszul lesz, és meghal. És feleségével ott mondják a kis holttest fölött a rózsafüzért, és sírva elfogadják. Tehát akkor őket kérdezzük meg most erről az esetről, ne a hitetlent. Ők nem vádolják az Istent. Mert egy végtelen teremtő szeretetben pillantották meg a létezést. Igaz, hogy ezzel nem oldjuk meg a szenvedést. Nagyon sötét, nehéz misztérium, de meg van világítva. Azokat kérdezd meg a szenvedéssel, akik gyermeküket temetik, akik ártatlan gyermekük szenvedését végignézték, ott van kiterítve előttük, de ők hisznek Isten végtelen teremtő szeretetében. Azoknak ez nem érv Isten szeretete ellen. Ezeken el kell gondolkodni. Testvérek, a keresztény hit az nem az, hogy hiszem, hogy van egy Isten, azt lehet tudni is, hanem hiszek Istenben, abban, akik eljött Mária méhében, megtestesült, Betlehemben megszületett, kereszten meghalt, föltámadt, ki kiárasztotta a harmadik isteni szemét, megalapította az egyházat, és aki megítél a szeretet fényében élőket és holtakat, és föltámaszt az utolsó napon. Ennek a szeretetnek a hite a keresztény hit. A teljes keresztény hit. És ez egyben azonos a reménységgel, amelyről majd bővebben a jövő vasárnap elmélkedünk. Amen.